műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk maradt 266. adását hallják február 1-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma a stúdió vendége lesz az az érdi szobrászművész, akinek munkássága szerepel többek között főiskolai tananyagban, akit 2014-ben a Helyi Értéktárbizottság felvett az érdikumok közé, akinek szobrai világszerte láthatóak. Ő Ilka Gábor, aki idén átvehette az érdi művészeti díjat is. Vele beszélget majd Ölvedi Réka. Aztán bemutatjuk az Egyensúly gyermektornát, és ehhez segítségül hívjuk Csonka Csaba személyi edzőt, felnőtt és gyerekjóga oktatót, aki a módszer kidolgozója, és azt vallja, ennek segítségével nem csak testileg, de lelkileg is egyensúlyba kerülhet a gyermekünk önmagával és a világgal. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről szeretek. If I don't know how to move, I cannot say what I believe in. If I only believe in you, I travel many roads, and I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az érdi művészeti díjat idén Ilka Gábor szobrászművész vehette át, aki 1994 óta készíti apró szobrait, melyekkel új műfajt teremtett. 2000-ben a Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázaton egyéni alkotói díjban is részesült.
majd 3 év múlva már a fődíjat tudhatta magáénak. Díjakat nem csak kapott, hanem készített is. A Magyarországon megrendezett első és második mozi ünnep fődíját is ő készítette. Munkássága szerepel a Budapesti Tanítóképző Főiskola vizuális fakultációjának tananyagában. És mindezek mellett Ilka Gábor érdi lakos. Vele beszélgetünk. Hát gratulálok mindenek előtt ehhez a díjhoz, és beszélgettünk arról, hogy hát egy 4 éve voltál itt nálunk, és majd 4 év múlva megint jössz, hát így legyen. De most aktuálisan erről a díjról szeretnék veled beszélni, mert hát engem 4 éve is nagyon meglepett, hogy is mondjam, nem ez a legjobb szó rá, a te munkásságod, mert még be is hoztál egy pár szobrot, és hát lenyűgöztek. Amilyen picik, annyira lenyűgözőek nagyságilag. Most nem készültél ilyenekkel, viszont itt van egy fantasztikus díj, ami azért ezt mutatja, hogy nem csak engem nyűgözöl le, hanem másokat is, az érdi embereket is lenyűgözöd. Hogy érzed most magad ez a díj után? Meglepett?
Meglepett, mert nem számítottam rá. Gondolom, hogy legtöbb alkotó nem azért alkot, hogy díjat kapjon, de amikor eljut odáig, hogy kaphat díjat, és megtisztelik azok, akik ezt a díjat adják, akkor az mindenképpen nagyon jól esik. Hát jól esik, az is egy díj, hogy egy-egy kiállításon sok ember megjelenik, de manifestálódva látványban egy oklevél és egy plakett az valóban a helyére tesz, ennek ilyen lélektani rendje van. És a díjig eljut az ember előre menet, hogy így mondjam, de amikor megkapja, akkor ocsúdik, és aztán egy kis időutazás történik vele, velem legalábbis ez történt, hogy hát ki vagyok én, nekem az életem főszereplője én vagyok, engem a külvilág úgy lát, mint egy szobrászt, de hát én is voltam kisfiú, kamasz, és akkor most elértem ezt a kort, és hogy az ember azzá lesz, ahová születik, jó helyre születtem, szerencsém van, vagy hogy a tanáraik, pedagógusok terelgetik jó irányba, és aztán ezeket felhasználva az ember hozzáteszi a magáét, akkor mondhatja, hogy na ím, ez vagyok én. És ha már gyerekkornál tartottunk, én a 60-as években voltam kisgyerek, és dédi mamáéknak volt egy gyönyörű, szép, aranyozott doboza, ez kiderült, hogy egy zenélő doboz volt, amin egy kulcs volt, föl lehetett húzni, és ha kinyitottuk, akkor ebbe finom pralinék és bombonok voltak, és közben zenélt ez a doboz. Úgyhogy Suttyomba nem lehetett onnan elcsinni egy-két pralinét, mert akkor ennek ugye lebukás lett volna a vége, viszont türelemre nevelt, hogyha a déli mama fölhúzta és kinyitotta, vagy később már nekünk is megengedte, hogy kinyissuk, akkor az öröm volt, és akkor még azt a tanulópapírt is szépen ki tudtuk simítani. Egy picikét az együttlét ünnepnapok voltak, ünnepi pillanatok, amikor ezt kinyitottuk, és megkaphattuk, és egy nagyon kedves, azóta is számomra kedves zene, amit még, ahogy mondják, annyira sláger, pedig komoly zene, hogy még a Schusterinas is fütyüli. Hát ez Kodály Zoltánnak a Hári Jánosából a Bécsi harangjáték, ezt játszotta ez a díszdoboz, és már akkor az ember tudatlanul belecsöppent abba, hogy egy műremeket hallhatott, és ez jó helyre jött, és én ezt köszönöm, mert szerintem hozzájárult ahhoz, hogy milyen gyerekkorom volt.
De akkor hallgassuk is meg ezt a Schusterinasok által fütyűrészett nagy slágert, és majd utána folytatjuk a beszélgetést Ilka Gábor szoprász művésszel.
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az Érdi Művészeti Díjat idén Ilka Gábor szobrászművész vehette át, vele folytatjuk a beszélgetést. Az előzőekben felelevenítetted a gyermekkorodat, és hogy milyen szép ünnepnapok voltak, amikor a bizonyos kis zenélő doboz kinyílt, és egy finom csokoládé a szádba kerülhetett, és mellette még Kodály Zoltán hári harangjátékát is meg lehetett hallgatni, amit az előbbiekben ugye ezért is hallgattunk meg mi is. Folytassuk a beszélgetést, folytassuk egy picit a visszatekintést, de haladjunk előrébb így időben vissza, de mégis előre. Ezek az ünnepek engem most így megfogtak, amiket így említettél, mert tényleg milyen csodálatos, hogy egy ilyen aprósággal tényleg egy ünnepet lehet varázsolni a hétköznapokban. És akkor így felteszem a kérdést, hogy neked az ünnep az, amikor mondjuk alkotsz, vagy hogy jött az alkotása az életedbe?
Valóban ünnep, amikor megtalál egy érzés, egy gondolat, és ennek valóban van egy lélektani rendje. Tehát az ember, amikor megérintődik valamivel, én általában minimalizálom a látványt, tehát nem túl dúsak az alkotásaim, nincs benne nagy kavalkád, minél inkább szeretném letisztítani, hogy ezáltal még érthetőbb legyen. A túlburjánzott dolgok nem is jellemzők rám. Azért egy-egy jó szófűzér azért nekem is kicsúszik a számon, de valóban, hogyha egyszerűsíteni tudjuk a dolgokat, akkor sokkal könnyebben közérthető. Egyébként van, amikor pont az elkezőjét tapasztaljuk, a túlbonyolított dolgok meg olyan elidegenített az emberektől olyan érthetetlen, értelmetlen szövegelésé tud válni. És aztán, ha eljutottam, ugye a kamaszkorig én is iskoláimat Érden végeztem, a Vörösmarty gimnáziumban érettségiztem 1974-ben, nagyon jó tanári gárda volt ott, és ezúton is köszönöm nekik, hogy olyanná tudtak minket terelgetni, gardírozni, hogy megálljuk a helyünket az életben. Akkor persze a trapéznadrág volt a divat, meg a hosszú haj, most pont az ellenkezője, de hát ez változik, akkor is változott, és akkor jazzklubba jártunk, és akkor divat volt egy kicsit már pipázni. Nem olyan, mint egy cigarettát gyorsan eldobni az embernek a busz megállba, de hát ugye az se kéne. És akkor ilyen kis apró kézikönyvek jelentek meg, ami engem akkor nagyon megérintett. Henry Moore, Hans Arp, vagy éppen Alberto Giacometti, a svájci olasz szobrászművész, és szerintem az jókor került a kezembe, illetve hát a rock zene is földolgozta a nagy klasszikusokat, úgyhogy Bartók Bélának az Allegro Barbaráját, a Emerson Lake & Palmer, amit nagy örömmel hallgattunk annak idején, és a mai napig számomra értelmezhető, és a fiatalságomat hozza vissza, úgyhogy nagyon szeretem.
Hát akkor hallgassuk is meg ezt a számot, és majd utána folytatjuk a beszélgetést Ilka Gábor szobrászművésszel. Thank you.
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az Érdi Művészeti Díjat idén Ilka Gábor szobrászművész vehette át, vele folytatjuk a beszélgetést. Az előzőekben meghallgattuk Bartók Allegro Barbaro című szerzeményét, amely téged megérintett, és az ifjú korszakodat hozta vissza. Ezt most mi is átélhettük, vagy legalábbis megpróbáltuk. Feltettem én neked az előzőekben egy kérdést, hogy hogyan jött az alkotás a te életedbe. Erre azért nem kaptam teljesen egyértelmű választ még, úgyhogy nem hagylak annyiban, és szeretném ezt a választ tőled megtudni. Bízom benne, hogy a hallgatók is azért erre kíváncsiak lennének, hiszen azért eléggé messze voltál te attól, hogy most szobrokat fabrikálj, idézőjelben.
Valóban nem jártam képzőművészeti szakközépiskolába vagy egyetemre, úgyhogy nekem a tanult szakmám nem ez, hogy szobrokat készítsek, de az én szakmám, mint fogtechnikus, olyan zárt technológiát, olyan anyagokat kínált nekem, hogy így mondjam, ezüsttárcán, hogy ha az embernek van mondani valója a világban, a világról, akkor valamilyen szinten elkezdi, van, aki ír, van, aki fest. Nekem a három dimenzióban könnyebb eligazodni, hiszen a szakmámban is háromdimenziós tárgyakat alkotok, hogy így mondjam, és jött az ötlet, hogy ezekből az anyagokból egy kicsi kis lelki hozzáadással készülhetne olyan tárgy, vagy olyan alkotás, ami kifejezi az én érzéseimet, az én gondolataimat, és hát jó része tréfából készül, vannak hát mondjuk szakrális szobrok, amikor az ember már kicsit benő a feje lágya, akkor körültekint a világba, és rácsodálkozik a világ csodáira, és hát vannak egy kicsit elvont a filozofikus szobrok, de hát mindenki, aki szemléli, a maga életét bele tudja vetíteni, ezért szeretem a szobrokat a beszélő szobroknak nevezni, mert minden embernek van legalább egy jó története, amit ha elmond egy asztaltársaságnál, az jó hallgatni, és nekem is vannak történeteim, és ha ezt el tudom mondani látványban, de szeretem verbalizálni is, mert valóban minden szobor megszületésének oka van, nem olyan, mint az ólomöntés, hogy na, ez most pont így sikerült, vagy pont amúgy, és belemagyarázom, hanem történik valami, megérint valami, álmodok valamit, és akkor jön egy sugallat, amit én köszönök, és akkor el tud készülni, ami gyorsan, könnyen készül, azon van az áldás, mert az már akkor helyet kér, követel, talál magának ebbe a mi háromdimenziós világunkba, és a nem létből egyszer csak létezik valami, és onnan kezdve van, hiszen amikor mi megszülettünk, rengeteg csoda várt minket már ezen a földön. Ha ehhez még hozzá tud valaki valamit tenni, akár egy verszakkal, vagy egy apró szoborral, akkor az egy nagyon jó érzés.
Azok az alkotásokat gondolom én jónak, amik ugye tovább visznek, amik elgondolkodtatnak, ami nem csak azt mutatja meg, hogy mondjuk az alkotója mit gondolt, vagy mit érzett, hanem bennem is ugye elindít valamit, és a te műveid pontosan ilyenek, hogy hát ezért ott meg kell, hogy egy kicsit pihenjünk, és egy picit a lelkünket is talán le kell egy kis padra akár tenni, amilyen padok mondjuk a te kezed alatt is születnek. Van olyan, hogy mondjuk megrendelésre érkezik hozzád valami, vagy mindenképp egy ihlet, egy áldás kell, hogy legyen, és majd abból születik valami, tehát nem egy ilyen gombnyomásra működsz.
Szerencsém van, mert nem megérhetési kérdés nálam az, hogy megrendeléssel készítsek szobrot, tehát én azt mondom, hogy én nekem szárnyal a lelkem, tehát teljes szabadságot élvezek. Hát a tolik határokon belül tudom, hogy mi az, amit meg tudok csinálni praktikusan, mi az, amit nem, de én ezt már elfogadtam, és amit meg tudok csinálni, abba sokkal jobb, amikor önmagamra támaszkodok, egy elvárásnak is tudok eleget tenni természetesen. És nagyon érdekes, mert olyan jó dolog, amikor az ember egy olyan visszajelzést kap, hogy egy alkotása megérint egy másik művészt, a társművészetek tudnak egymásnak segíteni, hogy rám hat a zene inspirálólag. Úgy Érdi alkotóművészre, Szigeti Eszterre hatott egy szobrom, aki dalszerző, és a tavaly ő kapta meg ezt a díjat, és az Illúzió című szoborhoz ő írt egy dalt, aminek a szövegét és a hangjegyet is ő vetette papírra, és akkor itt kapott egy gellert a történet, hogy én is kapok, de én is tudok adni, és aki tud adni, azt tud kapni, és ez egy oda-vissza működik, úgyhogy nekem nagy öröm, hogy versek is születtek a szobrokról, illetve zenemű is, sőt, egy festőbarátom egy én ötletemet meg is festette, úgyhogy ilyen jó fúzióba került ez az egész történet, ami nekem melengeti a lelkemet.
Van-e most valami, amin dolgozol éppen, vagy egy picit akkor nézzünk előre, ha már a múltat itt végigvettük, hogy mik a kilátásait, hogy csak hogy felkészüljek a 4 év múlva beli interjúra.
Igen, hát 4 évvel ezelőtt óta is a mai napig történtek dolgok, persze kiállítás, és hát megkoronázta ez a díj, és hát természetesen vannak szervezés alatt álló kiállítások. Tavaszra egy Komló városában egy kiállítás már úgy félig meddig le van kötve, illetve hát itt a közelben szeretem, ha vannak kiállításaim, mert akkor elvárhatom a baráti kört, az ismerősöket, akiktől azért azt nem várom el, hogy 200 kilométert utazzanak, de az ottani embereknek szeretnék egy ilyen keresztmetszetet, ízelítőt adni a szobrokból. Úgyhogy ezek a terveim vannak, és hát az alkotás az pedig hektikus dolog, hogyha jön az ihlet, akkor úgyis jön a szobor, ha éppen nincs semmi mondani valóm, akkor hát ezt szoktam mondani, hogy nem az, hogy lusta vagyok, hanem töltek ezek, és akkor előbb-utóbb csordgyűltig lesz az a pohár, amiből alkot, hát idézőjelbe véve egy alkotás megszülethet.
Gratulálok még egyszer az Érdi Művészeti Díjhoz, és akkor, ahogy említetted, aki téged megihletett, meg akit te megihlettél, ez egy ilyen közös fúzió, Szigeti Eszter Illúzió című számával búcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ilka Gábor szobrászművésszel beszélgettünk, aki az Érdi Művészeti Díjat vehette át idén.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az iménti percekben Ölvedi Réka interjúját hallották Ilka Gábor szobrászművésszel, aki idén átvehette az Érdi Művészeti Díjat. Most pedig egészséges életmóddal, mozgással, lelki és testi egyensúlyjal folytatjuk a műsorunkat. Csonka Csaba tárnoki gyermekjóga oktató 10 éve dolgozta ki az Egyensúly gyermektorna alapjait, amit ma már nem csak Érden és környékén, hanem országszerte számos óvodában, iskolában használnak. De miért és mire jó ez a módszer? Hogyan hat a testi egyensúly a lelkire? Csonka Csabától kérdezzük most mindezt. Nyilván a névben is már benne van maga ez a kifejezés, hogy egyensúly, de mégis elmondanád, hogy miről szól ez a torna, és hogyan dolgoztad ki, hogyan jött az ötlet?
Az Egyensúly gyermektorna, az ugye már a nevében is benne van. Sokat egyensúlyozunk, hogy egyensúlyban legyünk a világban. A gyerekeknek az egyensúlyérzéke fejlődik, sokat állunk egy lábon, ami szerintem nagyon fontos, nem csak azért, hogy később egy lábon is megállja a helyét az életben, hanem egyszerűen erősödnek a mélyen fekvő izmok, a tartó izmok, ugye, hogy később a tartásuk rendben legyen ezeknek a gyerekeknek. Az életemből jött ez az egész, ami azt jelenti, hogy amikor Shaolin kungfuztam, és később ugye már segédedzőként és edzőként a gyerekekkel foglalkoztam, akkor nekem a mesterem Kovács Géza Széheng kungfumester mondta, hogy légy kreatív és csináld. És akkor elkezdtem foglalkozni a gyerekekkel, rám bízott egy csoportot, akikkel foglalkoztam nyári táborba, és akkor az elején kicsit bátortalan voltam, és úgy utána minden jött, ezt az ember felbátorodik, aztán jött a jóga. Az ember belemegy a jógába, és akkor megint csak azt ismeri meg, hogy milyenek ezek a zászanák, testhelyzetek, hanem elkezd érezni azt, hogy nem csak, hogy mi az, amit olvasott, hanem elkezdi a gyakorlatban ezt élni. És akkor elkezd feléledni ez az egész az emberben, és minden, amin keresztül mentem, a gerinctorna, személyedző is vagyok, a reiki, hogy ráteszem a kezem és próbálok segíteni. Tehát minden, amiben én képeztem magam, az így összeállt egy ilyen masszává, és én ezt hívom egyensúly gyermektorna programnak, amiben hatunk testre és a lélekre is. Tehát ott van a gyerekeknek a kis lelkük, és igyekszem értéket közvetíteni, ami nekem is érték volt, és az én gyermekeimnek is, és a gyerekek a szívügyem.
Na pont erre akartam rákérdezni, miért pont a gyerekek?
Szülőknek szoktam mondani, mert szülőket is képzünk, szülői képzéssel is foglalkozom, mert én magam sem voltam tudatos szülő 25 évvel ezelőtt. Ami azt jelenti, hogy 25 évvel ezelőtt ugye megszületett a Csabi fiam, és aki most 25 éves, a középső fiam a Bence, az 22 éves, és van egy kisfiunk, húztunk egy harmadik lapot is, 8 éves Csongor Hanumán. Én a szülőknek próbálom átadni azt, hogy én magam hogy tudatosodtam. Ami azt jelenti, hogy látom magamat a 25 éves gyermekemben, hogy milyen voltam 25 évvel ezelőtt. Látom magamat a 22 éves gyermekemben, én milyen voltam 22 évvel ezelőtt, és ugye azóta is folyamatosan igyekszem önismeretre törekedni, hogy megismerjem önmagam. És akkor utána pedig eljutottam ugye most a 8 éves gyermekünk, most már kapargatom a felszínt. Tehát azt mondom, hogy most már kicsit megkapartam, hát ha van alatta valami. Tehát nem mondom azt, hogy tudatos vagyok, nem állítok ilyet magamról, de tudatosabb, mint 25 évvel ezelőtt. És ez már gyermekkoromban is ott volt, hogy visszatérek a kérdésedre, hogy fölépítettem. Hogy mindig is gyerekekre vigyáztam. Képzeld el, hogy 10 éves koromban már a szomszédok azt mondták, hogy Csaba, vigyáznál a Petire és az Adrielre? Na, én vigyázzak 10 évesen egy óvodás gyerekre? Hát hogy? És megoldottam, tehát játszottam velük, nem tettem más, nekik játszó pajtás kellett. Akkor is le kellett menni akár 10 évesen is az 5 éves szintjére, vagy a 4 évesére. Tehát ez nekem úgy zsigerből jött, meg ezt szoktam meg. És én erre próbálom a szülőket is buzdítani, és minden embertársamat, hogy az, hogy mi a mi hivatásunk, hogy Isten, tehát hogy mire lettünk ide lehívva, az ott van mindig az életünkben. Az ott van, csak egyszerűen nem látjuk, mert sietünk és kapkodunk. Nekem gyerekkorom óta ott vannak a gyerekek. Aztán később persze nem az, hogy vigyázzak rá, hanem hogy valami értéket is közvetítsek. És akkor az ember elkezdi magát felvértezni ezekkel a dolgokkal, hogy tanulja azt, hogy mondjuk egy edző miket kell, hogy a sport az mindig ott volt az életemben, imádok sportolni, és mindig is imádtam, a foci MTK-ba fociztam, tehát én is a focival kezdtem, és utána az ember úgy minden sportot, amit neki tetszik, kipróbál, és eljut idáig, ahol most van, és akkor most mondom azt, hogy most már úgy kezdem kapargatni a felszínt. Szeressük a gyerekeket, nagyon fontosak számunkra, és itt azért megragadnám még az alkalmat, mert ez a legfontosabb a mondandómnak. Hogy ugye most elhangzott valakitől, és mindegy a neve, hogy az asszonyokkal mi a helyzet. Én azt mondom, Indiában úgy tartják, és szerintem is ez így van, mert ugye 10 éve gyerekekkel foglalkozok, több mint 6000 gyerek volt a kezem alatt, hogy az asszonyaink kezébe van a gyermekeink és a jövőnk. Az asszonyokat tisztelni kell, szeretni kell. Ugye, ha én a teste alapján szeretem őt, az az eleje, az a szerelem. A szerelem az egy ilyen euforikus állapot, még nem ismertük meg, nem térképeztük fel, nem mentünk mélyebbre. Az a felszín. És ugye egy idő után az, hogy a másik hogy néz ki, hát most ez egy dolog, hogy ez az ő dolga, de én elfogadom, szeretem őt, egyre mélyebbre megyek, ami azt jelenti, hogy tartalmat keresek, nem a szerelem, az elmúlik. Az egy-két év és ez a köd elillan. És akkor jönnek a problémák, és mindenkinek azt mondom, és ez kezd a társadalomban letükröződni, hogy azért van ennyi figyelemzavaros gyerek, és azért van ennyi problémás gyerek, mert mi magunk nem figyelünk sem magunkra, sem a társunkra, se senkire. Hát ha mi magunk nem figyelünk senkire, akkor mitől várjuk azt, hogy ez a gyerek ne legyen figyelemzavaros, nem kap figyelmet. Ő azért produkál dolgokat, hogy figyeljünk rá. És itt van az, hogy az anyukáknak kéne ugye 3-5 éves korban betölteni a szeretett tankjukat. Ezt sem tudja senki, hogy az érzelmi alapok 3-5 éves korig vannak, utána már nincsen. Tehát 6 éves kortól kikerül az óvodába, és mindenki mutogat mindenkire. Nem, nekem kell szülőnek felelősen tudni, tudatos lenni, és betölteni a gyerekeknek a szeretett tankját, mert ebből fog élni egész életében. Tehát nekem gyerekkoromban betöltötték a szeretett tankomat. Én ezért tudok adni, mert van miből adni. Később ezt már nem tudod betölteni. Itt kell ismerni a szeretett nyelveket. Ha nem ismerem a szeretett nyelveket, akkor se a páromat, aki egy családnak a tagja, a főoszlopos tagja, se a gyermekemet nem tudom, hogyan ajándékozzam, öleljem, nem azt sem tudom, mit kell csinálni. Hát akkor milyen szeretetről beszélünk?
Szeretett nyelvek, ugye lehet minőségi időként is akár szeretetet adni, lehet jutalmazással, testi érintéssel vagy öleléssel, de hogy ezt egy egyensúlytornán hogyan kivitelezed?
Ezt úgy veszem, hogy én magam is tudom azt, hogy nekem mi a szeretett nyelvem. És onnantól kezdve el kell kezdeni tudatosan nyitni és figyelni, hogy kinek mi a szeretett nyelvet. Ha nem 20 gyerek ott van egy órán, akkor én egy idő után feltérképezem, letapogatom, mert ugye empatikus vagyok és figyelek, és megérzem és észreveszem, nem csak érzem, figyelem is, meg kell figyelni őket, hogy meg akar-e ölelni, odaszalad és meg akar ölelni. Hát akkor neki vagy az ölembe mászik állandóan, és tehát hogy testi érintés, a testi kontaktus, és utána a másik az, hogy jól csináltam Csaba bácsi, elismerő szavak. A gyerekek mindent megmutatnak, és mindegy, hogy pedagógus vagyok, mindegy, hogy edző vagyok, teljesen mindegy, hogy mi az én képzettségem. Nekünk felnőtteknek kell figyelni a gyerekeket, és ha figyelem, ő megmutatja, ha kell, könyörög a szeretetért. Tehát ő mindenre képes, csak figyelj már rá. Megkérdezték nemrég tőlem, hogy mi az, ami a legjobban leképződik a gyerekeknél, hogy mit látok. A minőségi idő. A figyelem. Eltűnt a társadalomból.
Zene után innen folytatjuk a beszélgetést Csonka Csabával, az Egyensúly Gyermektorna program kidolgozójával.
Érdefem 101,3.
Fake names uncovered before the dawn. It is you, the skies are open. We grow up and be the grown-ups. We deny to bring it on. 'Cause we don't say no. Bye.
to live full joy for my trust song.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az egyensúly gyermektornával, ahogy ez a nevében is benne van, a picik egyensúlyérzékét fejleszti Csonka Csaba, a módszer kidolgozója, aki az általa elsajátított jóga, Shaolin Kung Fu, gerinc torna, reiki, sőt, zenélés eszközeit mind belecsempészte ebbe a tornába. Most folytatjuk a beszélgetést Csonka Csavával, az Egyensúly Gyermektorna program kidolgozójával. Nagyon sokszor mondtad, hogy figyelemzavaros gyerekekkel is foglalkozol. Nekik mennyire hatékony ez a fajta torna? Illetve hogy kell magát a tornát elképzelni? Úgy tudom, hogy itt a környéken nagyon sok óvodában is például jár.
Nagyon sok óvodában járok a környéken. Tárnokon, mindegyik óvodában ott vagyok, a Mesővár óvodákban, mind a háromban. Diózson a Dió óvodában, Soskuton a Dimbesdombos óvodában, Érden a Csimota óvodában. Tehát, hogy azért jelen vagyok a környéken, és most már egyre több helyre hívnak 10 év után. Hát ennek ez a rendje. Ezért kezdtem meg képezni a szülőket és a pedagógusokat is. Egyre több óvónő és tanár végzi el a tanfolyamomat. Ez ilyen továbbképzés, 4 hétvégés. Hogyan néz ki az egyensúly gyermektorna foglalkozás? Ez elején megérkezünk, ugye van egy megérkezés, üdvözöljük egymást. Aki szeretne, megölel, aki nem, az csak egyszer leül, körbeülünk, szőnyegen elhelyezkedünk akár csoportszobába, akkor mindenkit úgy üdvözlök név szerint, tehát mindenkire odafigyelsz név szerint. Meg kell tanulnod 150-200 nevet. És akkor onnantól kezdve, hogy körbeülünk, keresztbe tesszük a lábunkat, törökülésbe ülünk, behunjuk a szemünket, egy picit befelé figyelünk, mert kívülre már figyeltünk eleget, és onnantól kezdve pedig elkezdődik az óra, 3 ommot zengetünk, ezt Indiából hoztam, meg Tibetbe is szokták, hogy egy picit elkezdünk rárezegni a foglalkozásra, és befelé figyelni. Mielőtt kinyitjuk a szemünket, összetesszük a kezünket, és békével köszöntjük egymást. Aztán utána fölállunk, körbejárunk, tehát elindulnak a járások. Akkor ugye bemelegítünk egy picit ugye az ízületeket, úgy mindent, a bokát, tehát hogy mindenre odafigyelünk, hogy ez legyen bemelegítve, ne csak nekiessünk mindennek. És akkor utána jönnek azok a gyakorlatok, hogy picit összezavarul őket, hogy irányváltás, hogy erre megyünk, arra megyünk. Mondtam, hogy nem arra megyünk, hanem erre. És akkor utána mindenki egy ilyen alátéten megérkezik. Először álló gyakorlatok vannak, ugye a körbejárás és a felgyorsulás mellett, és az álló gyakorlatoknál nagyon sokat állunk egy lábon, egyensúlyozunk viccesen, hogy bal kézzel megfogja a bal fülét, megemeli a jobb lábát, és akkor azt szoktam, hogy bal kézzel a jobb fülcimpát, húzd meg hát kacsincsál, másik kézzel integes. Tehát megpróbálom viccessé tenni, és ő dalokkal megfűszerezni ezeket a foglalkozásokat. Utána pedig jönnek azok a gyakorlatok, amikor leülünk, tehát már kicsit ugye elfáradtak, nem tudnak annyit összpontosítani, 10-15 perc, nem tudnak többet. Utána állatokat utánozunk. Úgy szoktam csinálni, hogy már a vizualizációs készséget is fejlesszük, és akkor rögtön rájössz, hogy a figyelemzavar, meg hogy ez az egész hogy összpontosul, és hogyan is van az egészben megtervezve, hogy bevonja a szemét, és most jön a fül, ugye a fülével, hogy hallani, először a hallás, ugye, tehát az érzékszervek, megtanuljuk az érzékszerveket. És akkor először utánozom a hangot. Tehát a macska az nyáó, akkor az elefánt az mondjuk így kell játékossá tenni ezt az egészet. És akkor megnézzük a mozgását annak az állatnak. Megnézzük azt, hogy mit eszik, tehát tanulunk róla, mutatom a képet. Beszélünk az állatról, hogy ő hol él. Szoktam kérdezni, itt szoktál látni az utcán, hogy mászkál. Nem, Csaba bácsi, csak az állatkertben van. És még hol él? Mondjuk Afrikában. Tehát azért egy kicsit tanulunk is erről az állatról, és hogy mit eszik. Szoktam kérdezni, hogy képzeljétek el, megtudtam, hogy az elefánt imádja a pizzát. És akkor azt mondja, nem, Csaba bácsi, ez nem eszik pizzát. Hát akkor mit eszik? És akkor növényet, tehát elkezdünk beszélgetni arról, hogy mi az ő tulajdonsága, mit eszik. És akkor utána utánozzuk azt az állatot. Tehát, hogy mondjuk bal kézzel megfogjuk az orrunkat, mondjuk az elefánt, és akkor az eleve ilyen hangot adok. És akkor átnyúlok itt a lyukon, ami van, és ez az ormánya az elefántnak. És akkor az felszívja a vizet, milyen az ő mozgása, hogy ő úgy dobog, és nagyon nehéz, nagyon erős, és akkor a cica puposítja a hátát, akkor az eleve már egy gerinc mobilizáló gyakorlat. Kimozgatja a gerincet, és egyszerűen nyújtja az izmokat, és gyerekjoga álszonákat vettem bele. Még bábozunk is közbe, ami azt jelenti, hogy az állatok báb formájában is megjelennek. Tehát elképzelem, hallom, és utána egyszer csak ott van bábba. Hát így működik a világ, hogy az elme teremti a valóságot. Ami azt jelenti, hogy ami az elmédbe bekerül, amiben hiszel, azt előbb-utóbb látni fogod. És akkor utána pedig, amikor ennek az egész foglalkozásnak megvoltak az állatok, akkor jön a zene. Ugye állami zeneiskolát végeztem, zongoraszakon, meg énekeltem is 6 évig, akkor valószínűleg ezt azért tanultam, hogy kezdjek el zenélni a gyerekekkel. Ugye rájöttem arra, hogy a mozgás, és ha a mozgást ötvözöm a zenével, és utána kiosztom a hangszereket, elkezdünk zenélni. Ugye először olyan dalokat szoktam énekelni, amit ő maga is ismer. Nagyon fontos a gyerekeknek a komfortzóna, az, hogy legyenek azért megszokott dolgok is ott azon a foglalkozáson, és akkor elhangoznak a Tom Petty zenekardal, a jó barátaim a Tom Petty zenekar, tulajdonképpen megengedik, hogy énekeltem a dalaikat, és akkor utána népdalokat éneklünk, hát magyarok vagyunk, tehát hogy azokkal is ismerkedjünk meg. Minden, amit gyerekkoromban, nyuszil a fűbe, a... tehát mindent meg kell tanulnunk elénekelni, és az ritmusra. És megtanítom nekik a tititát, ugye pentató hangzás. A ritmusérzékük fejlődik, és egyszerűen a figyelmük az, hogy a gyors, a lassú, a most gyorsan kell, most lassan, most turbóváltozatban énekeljük, most lassabban, nagyon élvezik, nagyon odafigyelnek, egyszerűen akarva, akaratlanul a figyelmüket odaszegezem, hiszen vagy gyorsítom a tempót, és akkor utána ütik a dobot, mint az őrült, és aki magatartás zavaros, ott üti ki magából a felegyülemlett energiát. Hát ne a szomszéd gyereket, meg ne az asztaltársadat üsd, üsd a dobot akkor. Tehát nekünk kell szülőknek nagyon tudatosak lenni, és pedagógusoknak, én azt mondom. És például van egy olyan történetem, amit mindig el szoktam mesélni, nagyon sokat tanultam belőle. Volt egy gyermek, akivel nem tudtak mit kezdeni. Egyszerűen nem akart semmit csinálni, nem érdekelte semmi, egyszerűen csak úgy volt. És ez már ilyen 10 éves gyerek volt, és akkor az egyik tanár észrevette, hogy elmentek egy zenei előadásra, és hogy léghegedült a gyerek. Végig léghegedülte az egész előadást, tehát ő a hegedűst utánozta. És ez a pedagógus oda ment utána a szülőkhöz, és megkérdezte, kedves szülők, gondolkoztatok már azon, hogy esetleg mit lehetne ezzel a gyermekkel, egyéb foglalkozás, amit hát ezt nem érdekli semmi. És mondta neki óvatosan, hogy esetleg a hegedűre, mint olyanra gondoltak már. Elkezdett a gyerek hegedülni, és tehát, hogy észrevenni nála azt, hogy ő mit szeretne, megfigyelni őt, és akkor a foglalkozás végén, amikor úgy kizenéltük magunkból azt a felgyülemlet, vagy éppen nem felgyülemlet energiát, van, aki pont abból töltődik, akkor utána megint visszalassulunk, behunjuk a szemünket körbenülve, és befelé figyelünk megint a belső világunkra, megint megtanulunk lecsendesedni, hogy a hangosság után jön a csend. És egyszerűen akarva, akaratlanul megtaníthatom a gyerekeknek azt, hogy nyugalomban és csöndben lehet igazán töltődni. Az az igazi pihenés. Ezt nevezhetjük relaxációnak, ez már egyre triviálisabb a relaxáció. Próbálom ezt így adni a gyerekeknek, a végén körbeülünk be, mondjuk a szemünket, és a végén, amikor kinyitjuk, akkor azt mondjuk, hogy béke-béke és szeretet. Ami azt jelenti, hogy szívet formálunk a kezünkkel, akár nagy szívet, vagy kicsit, de megint az, hogy a mozgás, a kreativitás, a finom motorika, tehát egyszerűen az egész úgy van összetéve, hogy aki magatartás zavaros is, akarva, akaratlanul figyelni fog, érdekli, amit csinálunk, ha nem a mozgás, akkor a zene, tehát megfogom őt, ráhangolódunk egymásra, hát hangolódás. A zene az egyik legfontosabb a világon. És ezt mind szeretem, és én ezt kisugárzom, és ezért működik.
És mindezt át tudod úgy adni a szülőknek, hogy ők is tudják ezt otthon elvégeztetni, vagy elvégezni akár a gyerekeikkel?
Igen, igen, 4 hétvégén tart a képzés Budapesten, és kollégáimmal, egy mesterpedagógussal, aki a szeretetnyelveket adja át, egy 40 év tapasztalatával ráadásul, és egy doktornővel, akik az anatómiát is. Tehát, hogy az, hogy meg kell tanulni ezt a szülőnek, hogy mondjuk, ha neki van egy pici gyermeke, aki megszületik és a világra jön, akkor azután, hogyha nem mászik, akkor később mi lesz annak a hiánya, ha nem mászik. De ezeket is megtanuljuk, hogy hogyan fejlődik egy gyermek, melyik szakasznak mi a jellemzője. És akkor utána pedig a szeretetnyelvek, és mellette én átadom ezt a mozgást. Egyre több a szülő, az óvónő, a tanárok, tanítók, tehát hogy én azt látom, hogy nyitott a magyarság. Tehát, de aki azt mondja, hogy nem nyitott, én nyitottnak látom az embereket. Hát amilyen magam vagyok, azt látom általában ez a tükör. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a figyelemzavar és a nagyon sok probléma lehet, hogy azért van a környezetünkben, mert a gyerek annyira szenzitív, hogy letapogat, és lehet, hogy nekem is kéne, nem akarom mindent a pedagógusra és a szülőre, de nekünk magunkra nagyon figyelni kell, hogy mi rendben legyünk. És az egyensúly. Az, hogy a test és a lélek egyensúlya. Tehát én magam is rájöttem, hogy ha csak a testet edzed, az egy viszonylagos dolog, hogy én is például testépítettem 22 évig. Hát ez teljesen jó, de mi van a lelkemmel? Tehát mi van ott belül? Egyszerűen kiegyensúlyozott vagyok-e? Mi az, ami még kell nekem pluszba? És a testi-lelki egyensúlyt kell így összehozni.
Az iménti percekben Csonka Csabával beszélgettünk az Egyensúly gyermektornáról. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 266. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmost.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Szép hétvégét kívánok az Érdefem 101,3 hallgatóinak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyi Noémit hallották.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.